Istennek az az igéje, amelyet ma szeretné, hogyha úgy hallanánk meg, mint a gyermekei, mint ahogy szoktuk, amikor tényleg megnyitjuk előtte lelkünket, szívünket. Megírva található a már felolvasott ige szakaszban, és olvasom még hozzá Mózes első könyve 9. fejezetéből, 18-tól a 29. versig terjedő szakaszt, melyet kérlek benneteket, hogy helyeteket elfoglalva hallgassatok meg. Mózes első könyve 9. fejezetének 18. versétől a fejezet végéig így szól hozzánk Isten, és ezt kívánja ma különösképpen is a szívünkre helyezni. Ezek voltak Noé fiai, akik kijöttek a bárkából. Sém, Hám és Jáfet. Hám, Kánaán ősatja. Ezek hárman Noé fiai, és ezek népesítették be az egész földet. Noé elkezdte a földet művelni, és szőlőt ültetett. Egyszer bort ivott, megrészegedett, és mezítelenre vetkőzött a sátrában. Hám, Kánaán ősatja, meglátta apja szemérmét, és elmondta kint lévő két testvérének. Akkor Sém és Jáfet fogták a ruhájukat, és a ruháját a vállukra terítették, és háttal bemenve betakarták apjuk szemérmét, de elfordították az arcukat, és így nem látták apjuk szemérmét. Amikor Noé kijózanodott mámorából, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia, ezt mondta, átkozott Kánaán. Szolgák szolgája lesz testvérei között. Ezután ezt mondta, áldott az Úr Sémnek Istene, legyen Kánaán a szolgája. Terjessze ki Isten Jáfetet, lakjék Sém sátraiban, legyen Kánaán a szolgája. Az özönvíz után Noé még 350 évig élt, Noé teljes életkora 950 év volt, amikor meghalt. Hát ez kínos. Miért olvas fel a lelkész ilyen történetet vasárnap a szószéken? Az özönvíz előtti bárkát építő Noé, aki fedhetetlen, igaz és Istennel járó ember volt, lerészegedik, mesztelenre vetkőzik, és az egyik fia meglesi. Hát miféle történet ez egy vasárnapi gyülekezetnek? Miért kerülhet föl ez a szószékre? Meglesi a fia, és elmondja a többieknek, a másik két testvérnek. Lehet, hogy valakiben fölmerült még így is, hogy milyen gusztustalan jelenet. Jó, hát benne van a Bibliában, de azért vasárnap délelőtt nem lehetne másról beszélni. Vannak szebb történetek is. A templomba járó lelkületünk sem szereti azt, hogyha más hall azon kívül, amit akar, amit szeretne. Az Istenhez közeledő énünk sem szereti, hogyha bárki is belerondít abba a képbe, amit gondosan felépítettünk valakiről. Gondoljátok el, hogy milyen kellemetlen az, hogyha a megbecsült íróinkról, költőinkről kiderül, hogy egyáltalán nem olyan életet éltek, mint amilyet a szereplőik regényeikben, verseikben lévő szereplőik eljátszanak, és amit megrajzoltak róluk, egy szép tisztára csiszolt jellemeket. Milyen rossz, amikor kiderül, hogy a költő meg az író, az ő élete bizony nem olyan volt. Meg aztán kényes magyarázgatásokba bonyolódunk, amikor például köztiszteletben álló politikusoknak, munkatársaiknak, vagy meghívott vendégeiknek múltjából megkérdőjelezhető kijelentések kerülnek nyilvánosságra. Kellemetlen, hogyha a rokonaink, kellemetlen, hogyha a barátaink, a vér szerinti és Krisztusban azzá lett testvéreink tesznek olyat, amiért, hát azt mondjuk ennyi, én ezért nem tartom a hátamat. Én ezt nem tudom felvállalni. Kellemetlen, ha olyan dolgot tesznek, amiért, hát nem szívesen vállalunk közösséget. Igen, sokkal jobban szeretjük elkerülni azokat a bonyodalmakat, és sokkal jobban szeretjük, hogyha Istennek kell közbeavatkoznia, azért, mert a kialakult helyzetnek a gyalázata az tagadhatatlan és megoldhatatlanná válik. Ott vannak a nagy emberek, a hősök, és kiderül róluk, hogy milyenek. Kedves testvérek, rólunk szól. Rólunk szól Noéról és fiairól, a Bibliába följegyzett és az okításunkra megmaradt, mert itt van benne ez az elbeszélés. Mi történt előtte? Mi volt előtte? Az özönvízről tudunk, aztán vége lett, és Isten az újra lakhatóvá vált földi élettel kapcsolatban egészen érthető és szép utasításokat adott Noénak. Annak az embernek, aki 8-at magával, feleségével, 3 fiával és menyeivel, azok feleségeivel, valamint a bárkába bevett állatokkal túlélték az özönvizet. Azt gondoljuk, hogy na, ez a 8 ember, ezek aztán megtanulták a leckét. Megtapasztalták az Isten kegyelmét, ezek biztosan nem fognak már többet vétkezni, ezek túlélték az özönvizet, ezek hálásak lesznek, és semmiféle bűnt most már nem fognak elkövetni. Hát nem. A hála, a köszönet, az öröm órái, napjai vagy évei, ugye szőlőt is kellett ültetni, lehet, hogy hónapok, évek teltek el, de a hálaadásnak a lelkülete az valahogy kiment Noé és családtagjai szívéből. Az ember bizony az maradt, aki volt. Az maradt, aki a bárka előtt volt. Az maradt, aki bár túlélte az özönvizet, de az özönvíz előtt volt. Sőt, Noé Istennel való kapcsolata a nagy veszély elmúltával, hát mondjuk, hogy még rosszabb mutatókkal rendelkezett. Noé, aki fedhetetlen, igaz ember volt, és az Istennel járt, az özönvíz előtt nem itta le magát. Az özönvíz előtt nem részegedett le, és nem mesztelenkedett a sátrában. Az özönvíz után berúgott, és pucéran dőlt le a sátrában. A kegyelmet talált, megmenekült ember. A bárkát építő derék Noé előrevetített valamit. Előrevetítette, a Jézus Krisztusban kegyelmet talált, korábban bűnben fulladozó, a bűn özönvizében fulladozó, de megmentett embereknek az állapotát, az én állapotomat, a ti állapototokat. Azt, hogy mi hogyan válaszolunk Isten hálából megmentő beavatkozására. Azt, hogy meddig tart a hálánk, a köszönetünk. Noé szorgalmasan elkezdett dolgozni, szőlőt ültetett, telepített, ápolta, az sok vesződtséggel jár. Amikor termett a szőlő, akkor bort készített, ivott belőle, nincs ezzel semmi baj, azért van, azért adja Isten. De ott kezdődnek a gondok, ott kezdődtek nála is, amikor az ember szabja meg, hogy milyen mértékben veszi igénybe az Isten áldását. Milyen mértékben él vele. Noé beoszthatta volna a bort. Mára ennyi az enyém. Ennyi a feleségemé, ennyi a gyerekeké, ennyi a menyeimé. Áldozatra is hagyok bort. Ugye akkoriban kiöntötték a bort vissza a földbe. Ez az Istennek való áldozat. Beosztjuk-e, kedves testvérek, beosztjuk-e Isten áldását? Adott nekünk ezt, adott nekünk azt, adott időt, adott ennivalót, adott innivalót, adott pénzt. Mindegyikből mondhatjuk, hogy néha vagy egyfolytában túl sok arra, ami elég nekünk. Megkóstoljuk mindegyiket, belekóstolunk a szabad időbe, a tehetség kamatoztatásának piacaiba, megkóstoljuk az ennivalót, a még több ennivalót, a túladagolt, már csömört okozó ennivalót, megkóstoljuk az innivalót, ízlik, ígyunk még egyet, ígyunk egy másfajtát, ígyunk még belőle, van ennél jobb is. Van pénzünk, több annál általában, ami elég arra, hogy tisztességesen éljünk. Adunk hát belőle azoknak, akiket ránk bízott az Úristen, azoknak adunk belőle, akiket szeretünk. Az Úrnak meg nem marad. Nemhogy az ő céljaira szolgáló adományaink, az utolsók, arra sem vagyunk képesek, hogy beosszuk azt, ami látható, ami előttünk van, amin segíthetünk. Az az igazság, hogy mint Noé, mi is képtelenek vagyunk beosztani az Isten áldását. Mire jusson és mire felesleges. Úgy az emberiség egésze is. Lassan eljutunk a Marsra, a Holdat már unjuk egy kicsit. Eljutunk a Marsra is, és közben percenként többen halnak meg a Földön, mint ahány embernek elegendő élelmiszert kidobunk a szemétbe. Arra költünk, hogy a jövő nemzedéke fit és sportos legyen, de aki most beteg, annak, ha megéri, hónapokig kell várnia egy-egy orvosi beavatkozásra. Noé, aki akkor élt, amikor a történetet olvassuk, a Noék, akik éljenek bármikor és bárhol, megrészegülnek az Isten áldásától. A mámor pedig azt jelenti, hogy az ember kivetkőzik magából. Az ember önkibűletbe esik. Eszét veszti, mert elveszti a tudatát, azt a tudatot, amit pedig Istentől kapott. Azt a tudatot, ami megőrizné az Isten mellett. A mámoros ember kivetkőzik magából, a mámoros ember adott esetben, mint Noé is, levetkőzik magától. Senki nem mondja neki. Senki nem mondja, hogy itt az ideje, és nem kéri tőle senki, és mégis. A bor, vagy bármi más okozta mámor, a delírium, az megparancsolja neki. Delírium, de-el, líra, ez egy latin szókapcsolat, azt jelenti, hogy a földműves hibázik. De az valamilyen fajta előfosztó képző, a líra az azt is jelenti, hogy barázda. És a delírium azt jelenti, hogy mellé szánt az ember. Nem követi a barázda nyomát. Nem figyel oda. Nem követi a megkezdett rendet, a megkezdett barázdának a nyomvonalát. Ugye testvérek, egyre közelebb kerül hozzánk az önmagát mámornak átadó, mellé szántó, magából kivetkőző és tisztességét feladó Noénak a története. Az Isten áldását rosszul felhasználó ember története. Noé mértéktelenül, istentelenül nyelte a bort, nyelte az áldást, és ezzel kezdetét vette egy felkavaró eseménysorozat. Noé kezdte az egészet, ami nemzedékek sorára rányomta a bélyegét. A sátor felé közeledik az egyik fia, Hám. Ő Kánaánnak, a későbbi ígéret földjének az őshatja. Oda megy a sátorhoz, benéz a sátorba, és meglátja mesztelen apját. Az ember nem tud mit tenni az ellen, amit meglát, nem tudunk mit tenni az ellen, ami a szemünk elé kerül, Hám és minden ember meglátja, kész. Látja, hogy mi az. Aztán értelmezi, hogy mi az. Ez az apám mesztelenül. értelmezi ez a helyzet. Itt még nincsen baj, de ott dől el minden, hogy mit kezdek ezzel a helyzettel. Hán meglátta a sátorban mesztelenül fekvő apját, mit kezdett vele, megnézte, és aztán elment és elmondta a testvéreinek. Nézzétek meg ti is. Ez van. Ahelyett, hogy azt csinálta volna, amit a két fivére néhány perccel később betakarták az apjukat. Sém és Jáfet fogták a ruháját, Noé ruháját, a vállukra terítették, és háttal bemenve betakarták apjuk szemérmét, de elfordították az arcukat, hogy ne lássák apjuk szemérmét. Tudták, hogy az apjuk kijózanodva, ismét ön tudatára ébredve szégyelni fogja magát, vagy szégyelni magát. Ettől akarták megóvni. Milyen szép dolog. Megóvták? Nem. Nem. Úgy olvastam, Noé kijózanodott, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia. Honnan tudta? Honnan tudta meg? Nyilván onnan, hogy valaki elmesélte neki. Vajon kicsoda? A vétkes Hám? Vagy a két jó testvér egyike? Sém vagy Jáfet? Majdnem mindegy. Valaki elmondta Noénak, hogy mit tett részegen. Mit csinált akkor, amikor nem tudott magáról? Már majdnem megóvták a szégyentől, de nem így lett. Noé arra ébredt, hogy mesztelen, és a testén van a ruhája. Biztos zavarba jött, de a testén van a ruha, hát akkor nagyobb baj nem történhetett, gondolta, hiszen akkor senki sem látta mesztelenül. Vagy mégis? Igen. Valaki elmondja neki, hogy hogy nézett ki néhány órával azelőtt. A megrészegedett Noé magához tér, és megátkozta az őt kikukucskáló és bátyjainak sztorizgató fiát, Hámot. Megátkozta. Noé megátkozta az Isten által később választott népének ajándékozott föld első tulajdonosát. Megátkozta a saját fiát, Hámot. És mi tudunk erről. Nem lett volna jobb, hogyha mindez nem kerül bele a Bibliába? Eddig olyan szimpatikus volt ez a Noé. Most annyira csúf ez a történet. Istennel járt, fethetetlen életet élt az özönvíz előtt, most meg részegen pucérkodik. Megtörtént, na hát megtörtént, de miért kellett ezt megírni? Miért került be a Bibliába? Úgy hiszem, kedves testvérek, vagy hadd hangsúlyozzam azt, hogy hiszem, hogy azért, mert Isten mindig ki akarta mozdítani az embert abból a tévhitből, hogy a hősök azok annyira fölénk emelkednek, hogy már szinte nem is emberek. Azok tévedhetetlenek, a választottak, a szentek, azok biztosan bűntől és vétektől mentesek. Noénak ez a története éppen az ellenkezőjét állítja. Nem. Isten választottjai ugyanolyanok, mint mi. Mint mi szintén választottak. Küszködünk a kísértésekkel, küszködünk a hitünkkel, küszködünk mindennel, alig győzzük felkapkodni a nehéz napjainkban elvesztett reménységünket. Isten áldásait félreértjük, és úgy használjuk, mint amik azért vannak, hogy megrészegedjünk tőlük. Azért olyan sok, mert biztosan a miénk az összes. Noé eltévesztette a célt. Noé delíriumos lett, mellé szántott, kitért abból a barázdából, amit Isten kezdett meg vele. Mi lett a vége? Vége lett? Ennyi volt? Nem. Isten továbbra is használta. Mint ahogy használta Mózest és használta Dávidot is, pedig elég gyakran kitértek a barázdából. Mint ahogy használta azt a Saul Pált, aki azokat kergette, vitte bíróság elé, akiket Isten kiválasztott magának. Te nem vétkeztél azóta, hogy megértetted, hogy Isten elhívott embere vagy? Te nem vétkeztél? És mégis, Isten annak ellenére használ téged, ide hívott ma, vasárnap is. Megint ide hívott. Isten annak ellenére használ bennünket, hogy fellázadtunk a megértett akarata ellen. Annak ellenére az övéi maradunk, hogy úgy viselkedünk néha, hogy elszégyeljük magunkat. Jaj, de jó. Hát akkor azt csináljunk, amit akarunk, mert Isten kiválasztott egyszer magának Jézusban, és akkor mindegy, hogy mit teszek, mindenképpen megmaradok az üdvösségben. Korántsem. Ezt nem szabad kijátszani, ezt a lapot. Isten emlékeztette magát valamire. Azt mondta, szivárvány ívemet helyezzem a földre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. Nem lesz többé özönvíz. Az nem lesz. Özönvíz tényleg nem lesz többé. De a veszély nem múlt el. Mert Noé, az özönvízből kiventett ember, és fia, Hám, aztán a többiek is. A többiek sem voltak mentesek attól, hogy olyat tegyenek, ami a bajok garmadát öntik magukra, sőt, egész népekre. Isten kimentett 8 embert az özönvízből, de ezek és utódaik sem voltak sokáig hálások érte. Isten a szivárvány ívét helyezte az égre. És aztán adott még egy jelet. Ez ilyen kereszt alakú jel. Egyszülött fiát függesztették föl erre a jelre. Menteni akar bennünket, magunkból kivetkőző, önkívületi állapotunkban, magunkról és Istenről megfeledkező embereket. Menteni akar. Tartsuk őt észben. Legyünk észnél, mielőtt visszaélnénk Isten áldásaival. Hogyan? Emlékezve a szivárványra, és emlékezve a keresztre. Akkor majd mindig tudjuk, hogy mit kell, és mit nem szabad megtennünk. Ámen. Válaszoljunk Isten igéjére 210. számú dicséret 3. versének éneklésével.